Csapda. Norbert egy kicsit mindig csodabogár volt. Rendkívül tehetséges, mindent elsőre felfog, a memóriája egyedülálló. A tanulmányi eredményeivel viszont nem büszkélkedhetett, mert magolni nagyon nem szeretett. Egy szempontból életművésznek lehetett tekinteni, aki a közepesnél jobb teljesítmény minimális erőfeszítéssel produkálta. A barátai irigyelték és felnéztek rá, valahogy úgy, ahogy a piti csalók tekintenek a világ legügyesebb szélhámosára. Ez akkor tört meg, amikor az apja meghalt. Attól kezdve elveszítette az élet célját. Apja azt szerette volna, ha tudóssá válik, Nobel-díjassá, mindegy miben. Norbertet eleinte lelkesítette ez a távlati cél, de apa nélkül mindez elvesztette a jelentőségét. Az egyetemen abba hagyta a tanulmányait, érdeklődése a transzcendens jelenségek felé fordult. Szanszkrit nyelven olvasott ókori indiai filozófusokat, csatlakozott az asztaltáncoltatókhoz, jógikhoz és fakírokhoz, különböző trükköket tanult, egy ideig illúzionistákkal dolgozott, és privát kísérleteket végzett a gondolat átvitellel is. Lassan kialakult benne az a meggyőződés, hogy különleges mentális képességei vannak, és misztikus küldetése. Ez utóbbi persze nem vallási jellegű volt, és egyáltalán a tételes vallásokat lenézte. Úgy érezte, hogy az igazi valóság a látható valóságon túl van, és csak azzal érdemes foglalkozni. Hónapról hónapra jobban megerősödött benne a saját különlegességének tudata. Úgy vélte, hogy ő nem is a Földön született, hanem egy másik bolygóról pottyant ide. Okos ember révén precizitásra törekedett, de részrehajló volt. Kártyákat kevert, és megpróbálta kitalálni a következő lapot. Néha eltalálta, néha nem. De a jó válaszok aránya meghaladta a valószínűség elmélet alapján várható értéket. Viszont amikor mások előtt is produkálnia kellett volna az eredményt, akkor nem sikerült. Ezt úgy értelmezte, hogy valamilyen titokzatos erő nem engedi, hogy a különleges képességei szélesebb körben ismerté váljanak. Ez a képesség egyelőre titok volt, de nem tudta titokban tartani. Egyszer álmában látott egy vulkánkitörést, és amikor felébredt, az volt az érzése, hogy ez valamilyen módon a saját akaratának a kivetülése volt, és az eseményt ő maga idézte elő. Furcsa érzés volt, amit el kellett mondania a barátainak is. Kell valamilyen összefüggésnek lennie a saját gondolatai és a külvilág eseményei között. A barátai ugratni kezdték. Ha ilyen biztos a dolgában, idézzen elő egy igazi vulkánkitörést is. Norbert belement a játékba, bólintott, de maga sem volt meggyőződve arról, hogy ez lehetséges. És másnap kitört az izlandi Hekla vulkán, füsttel és lávatörmelékekkel borítva be több települést, sokan meghaltak, megbénult a légi közlekedés, a TV állomások napokig ezzel az eseménnyel foglalkoztak. Ettől kezdve Norbertre kissé más szemmel kezdtek nézni a barátai. A viccelődés már nem volt annyira felhőtlen. Továbbra sem hitték, hogy Norbertnek bármi köze lenne a tűzhányó kitöréséhez, de már nem voltak annyira biztosak benne, hogy ez az összefüggés lehetetlen. Várakozó álláspontra helyezkedtek. Norbert a valóra vált jóslattól szárnyakat kapott. Arra gondolt, hogy esetleg a viharokra, tornádókra, hurrikánokra is hatással lehet. A haverok előtt homályos célzást tett egy nem sokára bekövetkező időjárási katasztrófára. Nem kellett sokáig várni. Két hét múlva a hírügynökségek beszámoltak egy karib-tengeri szuperhurrikánról, amelyik rohamosan közeledett Kuba és az amerikai partok felé. A barátai megdöbbentek. Nem hittek a természet fölötti jelenségekben, de aggasztotta őket az a démoni jellegű átalakulás, ami Norbert személyiségében végbe ment, és hogy egyre jobban eltávolodik a valóságtól. Nyíltan kezdte hangoztatni, hogy közvetlen kapcsolata van az univerzummal, és hogy ez egészen más természetű, sokkal több, mint amit a proféták, Illés, Jézus, Mohamed és mások érezhettek. Azok Isten küldöttei voltak, az ő akaratát tolmácsolták, míg Norbert vele egyenrangúnak érezte magát, sőt, néha úgy vélte, hogy kettejük viszonyában ő az aktív fél. Amire ő gondol, gyakran az valósul meg. A barátaik kétségbe estek. Felkerestek egy pszichiátert, és elmesélték neki, Norbert hogyan viselkedik, miket mond, és hogy egyre kevésbé él benne a valóságban. A szakember úgy vélekedett, hogy itt a grandiózus téveszme egyik markáns és ritka esetéről lehet szó, amikor is a beteg különlegesnek, kivételes képességekkel felruházottnak érzi magát. Bár a betegségnek feltehetően belső, biológiai okai vannak, gyakran jelentkezik olyankor, amikor valakinek megrendül a társadalmi beágyazottsága, illetve nagy veszteség éri. Nem érte mostanában egy nagyobb tragédia a kis barátunkat? Kérdezte a pszichiáter. De nemrég meghalt az édesapja, felelték. Milyen kapcsolatuk volt? Norbert imádta az apját, ő volt a példaképe. Utol akarta élni és le akarta pipálni. Talán ezért akart nagy tudós lenni. Amikor az apja meghalt, akkor valósággal összeomlott. A pszichiáter bólintott. Beleillik a képbe. Persze nem mindenkinél vált ki ilyen tüneteket, de gyakori, hogy a páciens az eddigi valóságos sikerek helyett képzeletbeli sikerekre törekszik. Nyilván nincs és nem is lehet semmiféle tényleges összefüggés a természeti katasztrófák és Norbert gondolatai vagy álmai között, de a lelkileg sérült emberek önkéntelenül is felnagyítják az egyezéseket, miközben nem veszik figyelembe az eltéréseket. De ez mindenkivel előfordulhat. Például megyünk az utcán, valamelyik ismerősünkre gondolunk, és egyszer csak ott látjuk magunk előtt. Olyan érzésünk lehet, hogy a gondolatunkkal mi idéztük elő a megjelenését, de nem jut eszünkbe az a sok ezer alkalom, amikor valakire gondoltunk, és az illető nem jelent meg. És mit lehet tenni, hogy Norbi meggyógyuljon? Kérdezte az egyik fiatalember. Lényegében semmit. Az ilyen elmeállapotban leredző embereknek általában nincs betegség tudatuk. Mindenki bolond, csak ők nem. Ki kell várni, amíg ez a téves rendszer valamiféle összeütközésbe kerül a törvénnyel. Akkor a bíróság elrendelheti a kényszerkivizsgálást, a betegünk szakemberekhez kerül, és megkezdődhet a tévképzetek korrigálása. Csak remélhetjük, hogy ez mindenféle tragédia nélkül fog bekövetkezni. A barátok kifizették a pszichiátert, aki nem is akart pénzt elfogadni, hiszen semmiféle gyógyító tevékenységet nem végzett. Legfeljebb segített a betegség azonosításában. És azt is csak bizonyos valószínűséggel, hiba százalékkal. És akkor Norbert barátai elhatározták, hogy mesterségesen idézik elő a törvénnyel való konfliktust, és ezzel segítik elő, hogy Norbert meggyógyuljon. Egy nap terroristák robbantottak egy nyugat-európai nagyvárosban. A barátok megkérdezték Norbertet, hogy volt-e benne valamilyen szerepe. A beszélgetést felvették egy hangrögzítő berendezéssel. Nem mondd, hogy ezt is te csináltad, mondta az egyik barát. De, válaszolt Norbert. Hallottuk, hogy mennyi az ártatlan áldozat. Senki sem teljesen ártatlan, válaszolt Norbert. És miért tetted? Hiszen semmit sem vétettek ellened. Hogy miért tettem? Csak úri passzióból. De hogy tudtad kivitelezni? Titok. A barátok lemásolták a hangfelvételt, és a legközelebbi kerületi rendőrőrsön feljelentést tettek. Az ügyeletes rendőr kelletlenül vette fel a jegyzőkönyvet. Az egész ügy pup volt a hátán, de nem volt mit tenni. A protokollt kellett követnie, amely a terrorgyanús esetekkel kapcsolatban különleges kezelést írt elő. Az aláírt jegyzőkönyvet tehát továbbította a feljebbvalóinak, bár a lelke mélyén meg volt róla győződve, hogy az egész ügy nem több egy gyerekcsínynél. Az ügyiratok a maguk törvényszerűségei szerint keletkeznek, sokszorozódnak és haladnak az intézményi hierarchián följebb és följebb, míg elérik azt a szintet, amikor már elkerülhetetlenné válik a beavatkozás. Norbert lakása előtt rendőrautó állt meg, a rendőrök kivont pisztollyal felcsörtettek és benyomultak. Norbertet letartóztatták, megmotozták, alapos házkutatást tartottak, magukkal vitték a számítógépet, az adattároló eszközöket és minden irományt, aminek jelentősége lehet a terrorcselekmény felderítése szempontjából. Norbert a kihallgatáson nem tagadta, hogy köze volt a merénylethez, de a részletes kikérdezés során kiderült, hogy keveri az eseményeket, a helyszíneket, és valójában azt se tudja, mi történt. A nyomozó tiszt előtt is kijelentette, hogy különleges képességei vannak, a gondolatai gyakran tettekké válnak, de hogy ez hogy megy végbe, arról fogalma sincs. A merényletek megszervezőit nem ismeri, azt sem tudja megjósolni, hogy a legközelebbi hol várható, de hogy lesz egy ilyen esemény, azt már most érzi. Amikor egy ilyen katasztrófára gondol, és az bekövetkezik, elégedett? Kérdezte a nyomozó. Bizonyos tekintetben igen. Úgy érzem, hogy lám a gondolatom valósággá vált. De sajnálom, ha emiatt sokan meghalnak. Az ember veszteség csak melléktermék, mondta Norbert, és itt belekezdett egy hosszabb fejtegetésbe a világszellem működésének és kettőjük kapcsolatának természetéről. Norbert érezte a csapdát. Ha elhiszik, hogy szerepe volt a merényletben, akkor azonnal lecsukják. Ha pedig nem hiszik el, akkor országvilág előtt beszámíthatatlannak nyilváníthatják. De csapda helyzetben voltak a nyomozók is. Ha bolondnak nyilvánítják, akkor esetleg egy igazi terroristát hagynak futni. Ha viszont elítélik, akkor gyakorlatilag elismerik, hogy különleges képességei vannak. Norbert az első tárgyaláson azzal is próbálkozott, hogy előadja. Hiába börtönzik be, a gondolatai továbbra is aktívak maradnak, és további hasonló katasztrófák várhatók. Alkut ajánlott. Némi pénzbeli szolgáltatás ellenében megpróbál pozitív dolgokra koncentrálni. Például csökkentetni a kőolaj világpiaci árát, segíthetne abban, hogy többet süssön a nap, vagy többet essen az eső. A hazai mezőgazdaság pillanatnyi igényeinek megfelelően, vagy hogy új urán lelőhelyeket fedezzenek fel. A hivatalos szervek azonban az ajánlatát nem vették komolyan, így a tárgyalások abban maradtak. Az esetet a bulvár sajtó is alaposan kiaknázta, szenzációs interjúkat és elemzéseket közöltek jogászokkal, pszichológusokkal és pszichiáterekkel, valamint kriminológusokkal, a világhálón pedig egyre másra alakultak az ügyben állásfoglaló csoportok. Például Norbi Extra, Gondolatvezérlés, Tártosok klubja. Első fokon simán elítélték Norbertet a bíróság megtévesztésének vágyával. A védő ügyvéd fellebezett, mondván a sommás ítélet ugyan elismeri, hogy a bűncselekmény nem történt meg, de elmarasztalja a védencét, aki valójában ártatlan. A második tárgyaláson meghallgatták a szakértőket, többek között a barátai által felkeresett pszichiátert is, aki szakvéleményében kijelentette, hogy Norbert beteg, egy közismert kóros elmeállapottól szenved, és semmiféle bűncselekményt nem követett el, így büntetni sem szabad. Mivel azonban cselekedetei és nézetei már is felkavarták a közvéleményt, mindenképpen orvosi kezelésre szorul, lehetőleg elvágva a sajtótól és a világhálótól. Az elmegyógyintézetben Norbertet meglátogatták a barátai. Letargiában volt, szótlanul feküdt az ágyán, szemei a semmibe révedtek. Hidd el, ez a legjobb, mondták a barátai. Itt jó kezekben vagy, meg fognak gyógyítani. Új perspektívát adnak neked, és nem sokára újra olyan aktív és értelmes ember leszel, mint amilyen régebben voltál. Nem az álomvilágodban leszel nagy ember, hanem a valóságban, biztatták. Norbert szomorúan nézett, és nem szólt egy szót sem. Aztán elbúcsúztak tőle, és kijöttek a kórteremből. Akkor gyors egymás utánban három esemény történt. Az egyik barátja megbotlott a lépcsőn, alaposan beverte a fejét, és eltörte a karját. A másik barátnak hirtelen lement a vérnyomása, elájult, injekciót kellett neki adni, hogy magához térjen. A harmadik társuk hányni kezdett, és maga alá csinált. Akkor Norbert kimerülten az oldalára fordult, és elaludt.